Kedves testvérek, hallgassuk meg Isten igéjét, ugyanint Máté evangéliumának soron következő verseiben olvassuk, a 20. rész 29-től 34-ig terjedő verseiben. Máté evangéliumának 20. részében a 29-től 34-ig terjedő versekben a következőképpen olvassuk Isten igéjét. Amikor elindultak Jerikóból, nagy sokaság követte őt. És íme két vak ült az út mellett, és amikor hallották, hogy Jézus arra megy, így kiáltoztak: Uram, Dávid fia, könyörülj rajtunk! A sokaság azonban rájuk szólt, hogy hallgassanak el, de ők még hangosabban kiáltozták: Uram, Dávid fia, könyörülj rajtunk! Jézus megállt, megszólította őket, és ezt kérdezte: mit akartok, mit tegyek veletek? Ők ezt felelték: Uram, nyisd meg a szemünket! Jézus megszánta őket, megérintette szemüket, és azonnal visszanyerték látásukat, és követték őt. Isten tegye áldottá az ő igéjét mi bennünk, hogy ne csak fülünkkel, hanem szívünkkel is halljuk és értsük meg, és az ő nevére teremjünk gyümölcsöket. Jöjjetek, imádkozzunk! Urunk, magasztalunk téged, mert látjuk a te hatalmadat. Látjuk hatalmadat menjen és földön, itt ebben a történetben is, ahogyan csodát tettél a két vakkal, de ugyanakkor fölmerül a kérdés, hogy vajon mi magunk látók vagyunk-e, vagy mi is vakok vagyunk lelki értelemben. Hadd kiáltsunk hozzád, hadd könyörögjünk hozzád. Urunk, nyisd meg a szemünket, lássuk meg azt is, ami földi szemmel nem látható, lássuk meg azt is, hogy mi a te akaratod, lássuk meg, hogy hogyan működnek a lelki dolgok, az üdvösség, a megváltás, az örök élet, és lássuk meg, hogy ebben mi a mi dolgunk. Kérünk, Urunk, hogy szent lelked és ígéd által légy közöttünk, és bocsásd meg, amikor bár látóknak nevezzük magunkat, mégis vakok vagyunk, bocsásd meg a mi vétkeinket. Ámen. Isten bűnbocsátó kegyelmét János evangéliumának 8. részéből hirdetem nektek, a 11. vers 2. feléből. Jézus pedig ezt mondta neki: én sem ítéllek el téged, menj el, és mostantól fogva többé ne vétkezz. Ámen. Isten igéjének hirdetésére készülve a 451. dicséret 2. versét énekeljük: kiáltásom, Uram, tőled el nem veted. Istennek az az áldott igéje, melynek alapján lelkét segítségül kérve szeretném hirdetni nektek az ő üzenetét, írva található a felolvasott helyen, Máté evangéliumának 20. részében a 29-től 34-ig terjedő verseket. Ezt az ige szakaszt nem olvasom fel még egyszer, hanem ezt foglalom össze egyetlen igeversben, Márk evangéliumának 10. részében, az 52. versben. Jézus pedig így szólt hozzá: menj el, a te hited megtartott téged. És azonnal visszanyerte látását, és követte őt az úton. Ámen. Kedves testvérek, Jézus életében és szolgálatában kiemelkedő jelentősége van a két jerikói vak meggyógyításának, hiszen ezzel mintegy befordul a célegyenesbe, a virágvasárnapi bevonulás következik Jeruzsálembe. Először lássuk a helyszínt és az időpontot. A helyszín, így olvassuk az igében, a Jerikóból Jeruzsálembe vezető út. Körülbelül 15 kilométernyire vagyunk Jeruzsálemtől. Jézus egyik példázatában ezen az úton verték félholtra azt a vándort, akit aztán az irgalmas samaritánus vett a pártfogásába, gyógyítgatott és vitt el egy vendégfogadóházba. A városból kivezető úton történt mindez. Nyilván a városhoz közel, hiszen ott a kapuk környékén szoktak ülni a koldusok, a kéregetők, a csonkabonkák, a vakok, és várják az alamizsnát. Messzebb már veszélyessé vált volna a vidék, ahogyan az irgalmas samaritánus példázatában is olvassuk, hogy azon a vidéken rabló bandák működtek. Nagyon fontos azt látnunk, tudnunk, és e felett nem szemet hunynunk, hogy Máté két vakról tud, Márk és Lukács csak egyről, akinek a nevét is ismerjük, Bartimeus. Pontosabban ez nem a saját személy neve, ez az apjának a neve, hiszen a Bar az azt jelenti, hogy Tímeusnak a fia, ennyit tudunk róla, az egyik vakról. Valószínűleg ő lehetett a két vak közül a feltűnőbb jelenség, vagy a szóvivő, aki úgy fordult Jézushoz, hogy aztán Jézus meghallotta a kiáltozásukat. Aztán van még egy olyan momentum, ami talán zavart okozhatna bennünk. Máté és Márk evangéliumában azt olvassuk, hogy a Jerikóból kifelé vezető úton történt mindez. Lukácsnál viszont azt olvassuk, hogy Jerikó előtt, a Jerikóba vezető úton. Tudnunk kell, hogy abban az időben két Jerikó volt. Az egyik a régi, amit még a honfoglaláskor romboltak le. Ez volt az óváros, és aztán volt az újváros néhány talán kilométerre odébb, ami az akkor lakott város volt. Tehát tulajdonképpen mind a három evangéliumban teljesen pontosan áll előttünk az ige, még hogyha egyik evangélista másra is helyezi a hangsúlyt, mint a másik. Ez tehát a helyszín. És az időpont pedig a virágvasárnapot megelőző nap, a szombat, ez után szállt meg Jézus Zákeus házában. Még ezt a történetet olvassuk a virágvasárnapi bevonulás előtt. Tehát ez a helyszín és az időpont, jó tisztában lenni ezzel. Ezért mondtam így kezdetnél, hogy azért van különös jelentősége ennek a történetnek Jézus szolgálata és élete szempontjából, hiszen itt már, a következő napon már elkezdődik a nagy hét, a passió története. Az igében a következő dolog, amit látunk, az a vakok kiáltása és az az ellenállás, amibe az ő kiáltásuk ütközik. A 30.-31. versben ezt így olvassuk, és két vak, aki az út mellett ült, amikor meghallotta, hogy Jézus arra megy, így kiáltott: Uram, Dávid fia, könyörülj rajtunk! A sokaság pedig rájuk szólt, hogy hallgassanak, de azok annál inkább kiáltották: Uram, Dávidnak fia, könyörülj rajtunk! A Jézust követő tömegben az a vélekedés élt, erről már többször szó volt, hogy Jézus most azért vonul be Jeruzsálembe, hogy átvegye a hatalmat, kiűzze a rómaiakat, és fölállítsa Isten országát ezen a földön, természetesen Jeruzsálem fővárossal. A múlt vasárnapi igében is ezt láthattuk, Zebedeus fiainak a kérésében. Tulajdonképpen az egy kicsit olyasmi volt, hogy igen, mi vagyunk a tanítványok, Jézus megy Jeruzsálembe, hogy átvegye a hatalmat, és osszuk el egymás között a miniszteri helyeket, hogy ki legyen ilyen miniszter, ki legyen olyan miniszter, ki üljön Jézus jobb meg bal keze felől. És ebben a diadalmenetben, ami már tulajdonképpen itt kezdődött, és a jeruzsálemi bevonulással ért el a csúcspontját, igencsak zavaró tényező volt a két vak kiáltozása. Olyan, mint légy a habostortán. Nem odaillő. Mennek átvenni a hatalmat, mennek győzni, és erre itt két vak elkezd kiabálni, megállítani Jézust. Hát jobb lenne, hogyha csöndben lennének, és mi mehetnénk tovább. A vakok ugyanis, amikor meghallották a tömeg zaját, akkor megtudakozták, hogy mi is történik. És megtudván, hogy Jézus arra jár, kiáltozni kezdtek, Uram, Dávidnak fia, könyörülj rajtunk. És ebben az a félelmetes, hogy ez a két vak ember, ez a két megvetett ember, akik koldulásból tengették életüket, egyszerre nevezték Jézust Úrnak és Messiásnak. Hiszen a Dávid fia kifejezés, a Dávid fia elnevezés a Messiást illette. És azzal, hogy ő Dávid fiának nevezték Jézust, hitet tettek arról, hogy Messiásnak tartják. De nem csak ennyit mondtak, hogy Dávid fia, könyörülj rajtunk, hanem Uram, Dávid fia, könyörülj rajtunk. És ezzel a hozzávaló személyes viszonyukat is megvallották. Úrnak nevezték őt, az ő uruknak nevezték őt, és ez egy nyílt hitvallás volt. Fizikailag vakok voltak, de lelkileg jobban láttak, és nagyobb világosságban éltek, mint a főpapok és az írástudók. De, amint láttuk, kiáltozásukkal nagy ellenállásba ütköztek, a sokaság el akarta őket hallgattatni. Zavaró tényezők egy diadalmenetben, egy kicsit hasonlóképpen, mint amikor kisgyermekeket vittek Jézushoz, és megpróbálták a tanítványok, a szülőket elhessegetni onnan, hiszen most miért zavarják a mestert, van neki fontosabb dolga is, hogy hirdesse az igét, ne holmi kisgyerekekkel foglalkozzon, és akkor Jézus megdorgálta őket, hogy ilyeneké a mennyek országa. A vakok is, ahelyett, hogy elnémultak volna, annál hangosabban kiáltoztak, Uram, Dávidnak fia, könyörülj rajtunk, és Jézus meghallotta ezt a kiáltozást, és oda szólította őket magukhoz. Kedves testvérek, az a kérdés merült fel bennem, hogy mi vajon eléggé kitartóak vagyunk-e? Van-e egyáltalán világosságunk? Vagy lelkileg ugyan látók vagyunk, de vagyis fizikailag ugyan látók vagyunk, de lelkileg vakok? Van-e világosságunk? Látjuk-e, hogy Jézus Krisztus a Messiás, a megváltó, a világ ura? És vajon el tudjuk-e mi is mondani ezt a hitvallást, ezt a személyes hitvallást, hogy Uram? Vajon tudjuk-e, hogy kihez kell fordulnunk? Vajon nem rossz helyen keressük-e a megoldásokat? Ez a két vak tudta, vajon mi tudjuk-e? A történet Jézus kérdésével és a vakok válaszával folytatódik tovább. Jézus megállt, megszólította őket, és azt kérdezte, mit akartok, hogy cselekedjen veletek? Azt, Uram, felelték, hogy megnyíljék a szemünk. Felmerült bennem az a kérdés, hogy vajon Jézus miért ezt kérdezte tőlük? Hát nem mindennél nyilvánvalóbb, világos, hogy miért szólították meg őt. Hát nyilván nem azért kiáltoztak, hogy Uram, Dávid fia, könyörülj rajtunk, hogy most egy sztátért, vagy egy valamilyen ezüstpénzt oda dobjon nekik. Ahhoz nem kellett volna Jézus. Alamizsnát másoktól is kaphattak volna. Miért teszi fel Jézus ezt a kérdést? Nem tudta volna, hogy mire van szükségük. A vakoknak volt rá szükségük, hogy megfogalmazzák a bajukat. Jézus mintegy próbára tette a hitüket. A vakok pedig újra megvallották hitük egy másik rétegét is. Mert először elmondták azt, amikor kiáltoztak, hogy Jézus a Messiás, aztán elmondták azt, hogy Jézus személyesen az Uruk, és most viszont azt a hitüket is megvallották, hogy bíznak abban, és tudják azt, hogy Jézusnak hatalmában áll meggyógyítani őket. És a mi hitvallásunk vajon kiterjed mindenre, hogy Jézus a Messiás, Jézus a mi Urunk személyesen, és tudjuk azt, hogy Jézusnak hatalma van az életünk problémáit megoldani? Lehet, hogy nem úgy, ahogyan gondoljuk. Itt ebben az esetben úgy történt, ahogyan ők gondolták és kérték. Nem minden esetben történik ez így, de hogy Jézusnak hatalma van a mi problémáinkat megoldani, az biztos. És ezért olyan fontos Jézus cselekedete és a meggyógyított vakok tette. Jézus megszánta őket, megérintette a szemüket, és nyomban visszanyerték látásukat, és követték őt. Jézus meggyógyította őket, de vajon miért? Hát először is megszánta őket. Gyakran olvassuk az igében, hogy Jézus megszánt valakit, és meggyógyította azt a valakit. Ebben az esetben is ez történt. Jézus megszánta őket. Olyan görög ige szerepel itt, amit leginkább úgy lehetne magyarra lefordítani, hogy megesett rajtuk a szíve, vagy összefacsarodott a szíve az ő állapotukat látva, megszánta őket, és mivel meg tudta tenni, ezért meg is tette, hogy meggyógyította őket. Az emberi szükség, az emberi nyomorúság soha nem hagyta őt érintetlenül. Könyörületre indult, és mind a kettőjüket meggyógyította. Hogyan? Úgy, hogy megérintette a szemüket. Ebben sem egy kaptafára mennek Jézus csodatettei, gyógyításai. Egyik embert így gyógyítja meg, a másik embert úgy. Volt, hogy a földre köpött, és sarat csinált a föld porából, és azzal kente meg a vakok szemét. Volt, hogy csak annyit mondott, hogy leprásoknak, hogy menjetek el, mutassátok meg magatokat a papnak. És menet közben gyógyultak meg. Olyan sokféleképpen gyógyított Jézus. De nem is ez a lényeg, hanem maga a tény, hogy szánalomra indult irántuk, és meggyógyította őket. De azért még másképpen is érthetjük ezt a csodát, és én azt hiszem, hogy inkább így kell értenünk. Nem csak a szánalomra indulás a fontos ebben, hanem ahogyan elmondtam az elején, hogy a sokaság egy diadalmenetre készült, és ez a diadalmenet csúcsosodott ki aztán a virágvasárnapi bevonulásban. Jézus hatalmára úgy tekintettek, hogy azáltal űzi ki a rómaiakat, és veszi át a hatalmat Jeruzsálem és Izrael fölött. És Jézus valóban megmutatta a hatalmát, de másképpen, mint ahogyan azt a sokaság várta. A sokaság, amely várja a hatalom átvételt, és ezért el akarja hallgattatni a vakokat, egy politikai messiásban reménykedett. Jézus a lelki hatalmát mutatta meg, gyógyított, sőt, bár erről így szó szerint nem olvasunk, de bűnbocsánatot adott. A lelki hatalmát mutatta meg, ahogyan később Pilátus előtt is beszélt erről, az én országom nem-e világból való. Király vagy? Igen, Jézus király. Az ő országa nem ebből a világból való. Az ő hatalma nem arra való, hogy kiűzze a rómaiakat. Nem arra való, hogy átvegye a hatalmat Jeruzsálem és Izrael fölött. Nem arra való, hogy megoldja a gazdasági élet problémáit. Bár megvendégelte az 5000-et, aztán később megvendégelte a 4000-et, mégis kitért előlük, amikor királlyá akarták őt tenni. Nem ezért jött, hanem azért jött, hogy a Golgotai kereszten meghaljon értünk. Ezért jött. Egyszer majd, amikor az idők végén visszajön, akkor meg fogja mutatni a hatalmát úgy, hogy átveszi a hatalmat. Hogy ő lesz a világ fölött az Úr. Hiszen neki adatot minden hatalom menjen és földön. De ennek az ideje még nem érkezett el. Jézus jött, hogy átvegye a hatalmat a lelkek fölött. Hogy majd 6 nappal később a kereszten meghaljon értünk. Hogy így mutassa meg a hatalmát. Hogy nekünk üdvösséget, bűnbocsánatot és örök életet szerez. Ezért olyan lényeges, hogy közvetlenül a jeruzsálemi bevonulás előtt ezeket a vakokat meggyógyította, mert megmutatta a hatalmát, de megmutatta azt is, hogy az ő hatalmának milyen a jellege. És a vakok visszanyerték a látásukat, és ez a legfontosabb, követték őt. Sőt, Lukács még azt is hozzáteszi, hogy dicsőítve Istent. Dicsőítve Istent. Tehát magyarul ez a követés, ez nem csak arról szól, hogy az úton, a Jeruzsálem felé vezető úton a lépéseiket Jézus lépései mögé helyezték. Hogy ők is vele mentek, hogy ilyen értelemben követték őt. Hanem az, hogy dicsőítve Istent, ez azt is jelenti, hogy Jézus követőivé lettek lelki értelemben is. Hogy hívő, megtért emberekké lettek. Hogy az övéi lettek. Sőt, mondom, talán már korábban is azok voltak, ahogyan kiáltottak, ahogyan megvallották, hogy Jézus a Messiás. És Jézus az ő uruk, Uram, Dávid fia, könyörülj rajtunk. Nem csak a fizikai látásukat nyerték vissza, lelkileg is világosan láttak. Célt és értelmet nyert az életük. Jézus követői lettek. Itt már fizikai értelemben is, hogyha korábban is hittek benne, de itt már fizikailag is tudták őt követni. Azért ennek a történetnek van egy tanulsága mára is. Az egyik tanulsága az, hogy ne szűnjünk meg kiáltani. Hogy amikor nyomorúságaink vannak, problémáink vannak, amikor bűneink vannak, amikor körülvesz bennünket valami olyan körülmény, amiben nem látunk megoldást, nem látunk kiutat, és esetleg kiáltunk is Jézushoz, azért a környezetünk olyan könnyen le tud beszélni bennünket arról, hogy ugyan már fölösleges, meg zavaró tényező, menj már innen. Vajon mennyire kitartóan tudunk könyörögni, hozzá kiáltani? Ezeket a vakokat nem lehetett elhallgattatni. Vajon bennünket el lehet hallgattatni? A másik, hogy ne legyünk olyanok, mint ez a sokaság. Ne várjuk a politikai és gazdasági megoldásokat. Még Jézustól se várjuk most itt ebben a földi berendezkedésben. Mert van hatalma rá, van hatalma arra, hogy egy népnek istenfélő vezetőket adjon. Van hatalma arra, hogy egy népnek ne adjon istenfélő vezetőket. Minden a hatalmában áll. Minden ő tőle függ. De azért mégis ennek az emberi életnek a rendje az, hogy ez a világ csak bajhalma, ahogyan énekeltük. Ez a világ csak bajhalma. Egyszer majd visszajön Jézus, és akkor valóban minden szép és minden jó lesz. Akkor valóban ő lesz szemmel látható módon is ennek a világnak az ura. De addig itt élünk ezen a földön. Ne legyünk olyan, mint az a sokaság, amely várja a politikai, várja a gazdasági messiást. A magyar népnek is olyan sokszor ez a baja, hogy politikailag és gazdaságilag várja a megoldást, Még csak nem is Jézustól, hanem valaki mástól, valaki földi embertől, és aztán csalódik. Hányszor előfordult ez már? De igazából még Jézustól sem kell várni. Lehet imádkozni hozzá. Lehet kérni, hogy csöndes és nyugodt életet élhessünk Isten félelemben. Hiszen erre van biztatás az igében, hogy imádkozzunk annak a városnak a jólétért, ahol élünk. De alapvetően nem az Istennek a célja, hogy itt most felállítsa a tejjel és mézzel folyó Kánaánt. Akár Magyarországon, akár Európában, akár a világon. Egyszer majd eljön ennek az ideje is. Csak addig még sok víz lefolyik a Dunán, és addig még be kell következnie annak, hogy Jézus visszajön. De előbb a kárhozat fia, a gonoszság fia emeli fel a fejét, az Antikrisztus. Ne legyünk olyanok, mint a sokaság, olyan értelemben sem, hogy másokat lebeszéljünk a hitről, vagy megpróbáljunk elhallgattatni, hanem legyünk olyanok, akik bátorítják, akik maguk is bizonyságot tesznek a hitükről. Ennek a történetnek mára is vannak tanúságai, ne felejtsük el ezeket a hétköznapokban sem, hanem éljük meg azt, amit velünk tett Jézus, és azt, amit rajtunk keresztül akar másokban tenni. Ezért is választottam azt az éneket ráfelelő énekként, hogy lelkek éjét oszlatni fénnyel. Ez bízta rá, ami Urunk, ránk, ami Urunk. Amen. A 472. dicséret harmadik versét énekeljük, lelkek éjét oszlatni fénnyel. Úr Jézus, magasztalunk téged, hogy bár szemmel nem látható módon, de hitünkkel megragadhatóan tiéd minden hatalom menjen és földön. És magasztalunk téged azért, hogy elsősorban a bűn kérdést megoldani jöttél, hogy azzal a küldetéssel születtél erre a földre, hogy 33 évvel később a kereszten magadra vállaljad bűneinket, az Istentől való távolság és elveszettség állapotát. Köszönjük, hogy ezt megoldani jöttél, hogy bűnbocsánatot, örök életet adj a benned hívőknek, és köszönjük, hogy ugyanakkor reménykedhetünk abban, hogy egyszer majd mindent helyreállítasz, nem csak lelkileg, hanem fizikai értelemben is. És köszönjük, hogy ezt a hatalmadat megmutattad a jerikói vakok meggyógyításában, és megmutatod oly sokszor ebben a világban, ha kedves neked, akár fizikai gyógyulásban, ha úgy kedves neked, akkor a lelki szemek megnyitásában. Ó, Úrunk, bárcsak megtennéd ezt minél többekkel, és bárcsak használnál bennünket is arra, hogy hirdessük az örömhírt, az evangéliumot, a megoldás útját, a kimenekedést, a te hatalmadat. És ne akadályoznánk másokat abban, hogy hozzád oda menjenek, hanem elősegítenénk az ő megtérésüket. Urunk, hadd könyörögjünk így a te lelki népedért, hadd könyörögjünk azokért, akik még nem ismernek téged, de meg fognak ismerni a te kegyelmedből. Nyisd meg, Urunk, a szemüket, és hadd könyörögjünk hazánkért, Európáért, az egész világért, hogy végezd kegyelmes munkádat, és mutasd meg hatalmadat, ha még csak lelki téren is, de tudjuk, hogy tiéd minden hatalom a történelem alakításában is, az emberi sors alakításában is, és így tesszük a te kezedbe betegeinket, a nyomorúságban lévőket, és így tesszük kezdetbe a gyászolókat is, hogy lássák meg a te kegyelmes hatalmadat még akkor is, hogyha gyász és szomorúság járja át a szívüket. Urunk, könyörülj rajtunk. Amen. És kérünk, Urunk, hogy hallgass meg a mi magunkban csöndben elmondott imádságainkat is. Ti azért így imádkozzatok. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a vétkeinket, míg éppen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Felhívom a testvérek figyelmét az adakozásra az ige szavával, jobb adni, mint venni, de először önmagunkat adjuk az Úrnak. A gyülekezet foglalja el helyét, és hallgassák meg a testvérek a hirdetéseket.